Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 130. Zsoltár első versét énekeljük imádságos szívvel Isten tiszteletünk kezdetén. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből. Elfoglalva a 238. dicséretünk első 5 versét énekeljük. A 238. dicséretünk első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől legyen, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. tanítását, a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Gész Abó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az egyházunkban gyakorolt két sákramentum közül az Úr szent vacsorájáról szólnak.
Az Úr szent vacsorájáról. Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában, és minden ő javaiban neked is részed van. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből, és ígyunk a ma pohárból az ő emlékezetére. És ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először vére pedig kiontatsz is. Hogy a Krisztusban is mi bennünk egyaránt lakadó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével, úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test, és az ő csontjaiból való csont vagyunk, amiként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő te Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak puhara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke. A kenyér, melyet megszegünk, nem a Krisztus te...
...sabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz, a suahi Bildád és a naamái Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és igasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Első leányát Jemimmának, másodikat Keciának, a harmadikat Keren Happúknak nevezte el. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget, fiú testvéreikkel együtt. Ezután Jób még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyed íziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert élő és igaz Isten vagy, és azért, mert noha megtehetnéd, hogy hallgatsz, mégis közlöd velünk az igazságot, és beavatsz bennünket a valóságba. Magasztalunk téged a hit drága ajándékáért, amellyel elvégzed a mi szívünkben hogy mindazt, amit kijelentettél, elfogadjuk, hogy életünket arra építsük föl. És köszönjük neked, hogy most emlékeztetsz bennünket hitvallásunk által a sákramentumokra is, amelyek a te ígédet erősítik, amely megállna ugyanazok nélkül, de érettünk és miattunk rendelede látható jegyeket, hogy mi még inkább higgyünk te neked. Arra kérünk, hogy vedd el a mi szívünkből a kicsiny hitűséget, vedd el a hitetlenséget, és minden ebből fakadó bűntől tisztogass meg bennünket, és győzél meg bennünket a te igazságaidról ma is, és engedd, hogy miközben szembesítesz bennünket önmagaddal és önmagunkkal, hadd legyünk mi készek a bűnbánatra, a megtérésre, a hozzád fordulásra, hogy a mi életünk is boldoggá lehessen te veled és te általad. Így vezéreljél bennünket a te ígédben önmagadhoz. Amen. Kedves testvéreim, a 173. dicséretünket énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 173. dicséretünk így kezdődik: Nem vagyunk mi magunkéi. Helyünket. Isten igéje Jobb könyvének 42. fejezetéből szól hozzánk a már olvasott szakaszból, a szakasz 12. verséből, ahol ezt találjuk megírva. Az Úr pedig jobban megáldotta Jobot azután, mint az előtt. Kedves testvérek, mai világunkban, ahol az emberek ki vannak éhezve a happy endes történetekre, a vidám végű történetekre, ahol minden szépen megoldódik, és minden visszatér a régi kerékvágásba, vagy a jó útra és a jobb útra, kifejezett sikertörténet lehetne Jób könyve, hiszen az utolsó fejezetből azt olvastam, és ezt hallhatták a testvérek is, hogy Jobnak, a sokat szenvedő embernek, a kilátástalanságban élő embernek a helyzete végül megoldódik, és szinte hihetetlen, de azt mondja a Szentírás, hogy jobban volt élete végén dolga, mint mielőtt a szenvedések és a próbáltatások utól érték őt. Nyilván nincs olyan ember, aki ne szeretné azt, hogy az ő élete valahogy mindig, minden egyes nappal jobban érjen véget, mint az előző nap. Szeretnénk ezt nem csak életviszonyban, hanem napi viszonylatban is megélni. Szoktuk mondani, hogy rossz napom volt, vagy rossz napom van, mert nem jól keltem, vagy valami megzavart, szeretnénk, ha estére már jobb lenne, és az ember minden megtesz azért, hogy az életében is valamilyen módon fönnálljon ez a folyamatosság, legyen mindig jobb, mint ahogy előzőleg volt. És erre sokféle csoda recept létezik a világban körülöttünk, hogy hogyan lehet a napjainkat jobbá tenni. Sokat talán már kipróbáltunk, rájöttünk, hogy nem működnek, bár azt szoktuk mondani, hogy nem működik nálam. Lehet, hogy másnál működött, nálam nem működik. Nos, amikor Jobb történetét olvassuk, akkor itt is találunk valamit, hiszen kell, hogy érdekeljen bennünket az, hogy hogy lehetséges az, hogy egy ilyen ember, aki megjárta idézőjelbe a földi poklok poklát, hogy lehetséges az, hogy ez az ember az élete végén mégis jól jár, és hogy jobban lesz neki dolga. Testvérek, Jobb könyve nem rejti véka alá azt, hogy ennek a kulcsa jó életében Isten személye. Isten személye. És tanuljuk is meg ebből a könyvből, testvérek, hogy Isten nélkül az ember életében nincsen happy end. Amíg valaki Istent kizárja az életéből, amíg valaki Istennek nem adja meg az Istennek járó helyet az életében, addig nincs happy end. Lehet, hogy nincsenek a földi életünkben gondjaink, de végül azt mondja az írás, Isten beszéde, amely a valóságot tárja föl előttünk, hogy a végén az, aki nem számolt Istennel, arra fog rájönni az Isten ítélő széke előtt, hogy Isten sem számolt vele. Hogy Isten sem számolt vele az örök életre nézve, az örök boldogságra nézve. Ma a legtöbb ember Isten nem így tekinti. És sokszor sajnos mi sem tekintjük így Istent, mint ami a boldog végnek a feltétlen és elengedhetetlen kulcsa, hogy tudnék, milyen is az Istennel való kapcsolatunk. Jobb könyve úgy érkezik vissza Istenhez, hogy ezek az emberek, Jobb és az ő barátai, akiket szemléltünk, akikről olvasunk, valójában megtérnek Istenhez. Megtérnek Istenhez. Oda fordulnak Istenhez. Rendeződik az Istennel való kapcsolata Jobbnak, és ettől rendbe jön az élete. És rendeződik ezeknek a barátoknak a kapcsolata is Istennel, és ilyen módon rendbe jön az ő életük. Megtérnek. Olyan fogalom ez, amit nem győzünk elégszer körbejárni. És ma arról szeretnék szólni a testvéreknek néhány gondolatban, hogy tulajdonképpen miért is kell az embernek megtérnie, miből kell nekünk megtérni, meg szeretnék még arról is szólni, hogy hogyan kell megtérni, mert ez a fölolvasott szakasz, ez mind szól erről. És tanít bennünket arra, hogy a megtérésről, az Istenhez való odafordulásról is helyesen gondolkozzunk. Testvérek, azért kell megtérni, erre a kérdésre már meg is válaszoltuk a dolgokat, mert Isten nélkül nincsen az ember életében happy end. Az ember életében nincsenek megoldások Isten nélkül. Ezért kell odafordulni Istenhez. Nem kötelező odafordulni Istenhez. Oda lehet fordulni Buddhához, be lehet fordulni önmagunkba is, megcsinálhatja bárki, fordulhat bárki Allahhoz, meg akárhova, csak egy probléma van velük, hogy nem fogjuk megtalálni az igazságot, a valóságot. Mert Isten fönntartja magának azt az igényt, és úgy beszél magára, hogy ő az igazság, és ő a valóság. Ezért, aki szeretné a boldog jövőt, annak Istenhez kell fordulnia. Ez Isten parancsa is, sokszor elhangzik a Bibliában, népek felé, személyek felé, hogy térjetek meg. És mindannyiunk felé elhangzik Istennek ez a parancs, hogy térjél meg, azaz fordulj hozzám. Testvérek, azt gondolom, hogy ez egy lelki dolog, aminek előfeltétele az, hogy testileg itt vagyunk, de nem biztos, hogy végbe megy ez a lelki folyamat bennünk, ha erre mi nem szánjuk oda magunkat. Sok ember gondolja azt, hogy Istenhez odafordulni annyit jelent, hogy részt veszek az egyház életébe. Elmegyek a templomba, a bibliaórára, elmegyek egy evangelizációra. Ez az Istenhez való odafordulás. Az Istenhez való odafordulás, a hozzávaló megtérés, az nem pusztán egy testi jelenlétet jelent az egyházban, hanem egy lelki odafordulást jelent Istenhez, egy komoly döntést jelent az életünkbe arról, hogy én odafigyelek az Istenre. Nem azért jövök el, hogy aludjak, a fáradtságomat kipihenjem, stb., hanem azért jövök el, mert az Isten nekem beszél, és én azt meg akarom hallani, és meg is szeretném érteni, és talán megszületik az is a szívünkből, hogy meg is akarom cselekedni. Tehát azért kell megtérni, mert Istennél van a valóság, ő magát boldog Istennek nevezi, és aki a boldogságot keresi, a happy endet keresi az életére nézve, az Isten nélkül erről ne gondolkozzon. Mert mindegyik csak zsákutca. A táblát ellopták a színes fémkereskedők az utcák elejéről, lelopták a táblákat, hogy azok zsákutcák, nagyon sok ember bemegy, és a végén jön rá, hogy ez egy zsákutca. Az Isten igéje, az Isten beszéde azonban nem zsákutca, mert azt mondja, hogy az életre vezető út, ez nem a semmiben, nem a szenvedésbe torkolik, nem a pokolba torkolik, hanem ez magához, Istenhez vezet el bennünket. És az Istennek az a parancs, hogy mi járjunk ezen az úton. Ezért kell nekünk oda fordulni ő hozzá. Miből kell nekünk megtérni? Testvérek, két dolgot látunk itt Jobb könyvének a végén, abból a szakaszból, amelyet fölolvastam. Az első dolog, hogy Jobbnak meg kellett térnie abból, amit rosszul gondolt Istenről. Furcsa ez nekünk, hogy hát van egy Isten félő ember, akit már mindenki rá akar venni az Isten tagadásra, ő ettől elzárkózik, és a végén mégis arról beszélünk, hogy meg kell térnie abból, amit rosszul gondolt Istenről. Hajlamosak lennénk mi azt gondolni, hogy hát ennek a Jobbnak már nem kellett semmiből megtérni. Hát ez egy szent volt. És kiderül a könyv végén, testvérek, hogy volt benne bűn, méghozzá, amit néven is nevez a Biblia, azok az ő hamis gondolatai Istenről. Aki végigolvasta és olvassa ezt a könyvet, az tudja, hogy Jobb és az ő barátai Isten igazságával nem tudnak mit kezdeni. Ezen morfondíroznak sokat, hogy hogy lehet az Isten igazsága ilyen. Hogy érheti Jobbot utól ez a nagy büntetés, ez a nagy mélység, szenvedés, mikor ő Istenfélő ember, hogy lehet ilyen az Isten? És eleve milyen az Isten igazsága, pont azt bünteti, akit szeretnie kellene. Isten igazságát kritizálják, de nem veszik észre azt, hogy ezzel magát, Istent kritizálják. Testvérek, a hívő embereknek is újra és újra meg kell térniük mindabból, amit rosszul gondolnak Istenről. Nem az szokott itt a probléma lenni, hogy a hívő emberek Istent szídják, hanem ugyanaz szokott a problémánk lenni, ami Jobbnak és a barátainak is a problémája volt, hogy Isten bizonyos tulajdonságait szoktuk kritizálni. És nem vesszük észre, hogy ezzel magát, Istent kritizáljuk. Miért is? Azért, mert Isten nem választható el az ő tulajdonságaitól. Amikor Isten azt jelenti ki magáról, hogy ő örök Isten, hogy ő benne nincsen változás, akkor meg kell azt értenünk, hogy ez azt is jelenti, hogy Istennek minden tulajdonsága, minden jellemzője örök. Azoktól Isten elválaszthatatlan. Ezt mi emberek nagyon nehezen értjük meg, mert mi szüntelen változásban élünk. Mi múlandóak vagyunk. Rendezgetek régi képeket, és nézegetem, hogy nézett ki anyósom, apósom fiatal korába, aztán már családos emberként, és hogy néztek ki idős korukba. Változunk, testvérek. Változnak a tulajdonságaink is. Képesek vagyunk arra, hogy megváltozzunk. Hát, ha nagyon erős a nyomás, férjünk vagy feleségünk részéről, a munkahely részéről, képesek vagyunk megváltozni, megváltoztatni a viselkedésünket. Isten azonban örök. Ő nem változik. Azt mondja, hogy a változásnak még csak az árnyéka sincs benne. Ezért kijelenthetjük azt, hogy akinek Isten tulajdonságaival van baja, az tulajdonképpen Istennel van bajba. Aki Isten tulajdonságait nem fogadja el, az magát, Isten személyét nem fogadja el, és az ő lényével kerül szembe. Hogy Jób könyvéhez visszatérjek, általában, amikor az emberek szenvedésről értesülnek, szenvedést látunk magunk körül, akkor azt mondjuk, hogy az Isten nem igazságos. Az Isten nem igazságos. Ez így valahogy nem jó. A múlt héten megint volt egy hatalmas buszbaleset. Hasonló, mint ami magyar fiatalokkal esett meg az év elején, ugye ott az olasz-francia határon, megtörtént most Németországban. Megint meghalt egy csomó ember, mert egy busz belerohant egy kamionba, porrá égett. Az Isten nem igazságos, mondják sokan. Miért pont ők? Miért pont ott? Miért így történik ez? Aztán, amikor velünk történik baj, akkor az ember attól sem riad vissza, hogy megfogalmazza magában, a szívében azt, hogy az Isten nem igazságos velem. Általánosságban is van véleményünk az Isten igazságáról, de amikor személyessé válik a szenvedés, akkor a legtöbben arra gondolnak, hogy az Isten nem igazságos velem. Hát tele van a világ csirkefogókkal, miért nem azok szenvednek? Miért én szenvedek? Miért nekem jut ez a sors? Testvérek, amikor így gondolkozunk, így beszélünk, akkor Istennek, az örök Istennek egy tulajdonságát kérdőjelezzük meg és kritizáljuk, és tanuljuk meg, hogy ez azt jelenti a Biblia logikája szerint, hogy magát, Isten személyét kritizáljuk. Amikor így gondolkozunk, akkor Isten igazságát relativizáljuk teljes mértékben. Hiszen amikor Istent kérdőre vonjuk, hogy mit miért tesz, hogy igazságosan teszi-e azt, amit tesz, akkor ezt mi a saját erkölcsi korlátaink közül fogalmazzuk meg. Hiszen azt mondjuk, én nem érdemlem meg. Ez az én erkölcsi korlátom. Meghatároztam magamat, azt mondtam, én jó ember vagyok, nem érdemlem meg a szenvedést. És ebből az állásból kritizálom az Istent. Ebben a szemléletben, amikor Istent megkritizáljuk, magunkat jónak látjuk, sokszor hibátlannak, és nem tudunk az Isten döntésével mit kezdeni. Miért estem én ebbe a betegségbe? Miért nem a szomszéd esik bele? Ő jobban megérdemelné. Én sokkal jobb vagyok nála. Általában, testvérek, igaz az tehát, hogy aki Isten tulajdonságairól nem gondolkozik helyesen, az Istenről sem gondolkozik helyesen, és aki Istenről nem gondolkozik helyesen, az nem tud magáról sem helyesen gondolkozni. Mert Isten a valóság, és Isten jelenti nekünk még azt is ki, hogy mi emberek kik vagyunk. Tehát amikor hibás az Isten képünk, akkor hibás az ember képünk is. Az önmagunkról alkotott képünk. Nem véletlen, hogy amikor olvasuk ezt a könyvet, akkor itt a 38. fejezetben azt olvassuk, hogy ekkor megszólal az Úr. Hát testvérek, miután már Jób és a barátai kitárgyalják az Istent keresztbe meg kasul, hogy az Istennek milyennek kéne lenni, meg hogy kéne csinálni a dolgokat, ki érdemel, mit érdemel, miért vagy ilyen, miért vagy olyan, akkor egyszer csak megszólal az Isten is. És azt mondja, itt vagyok, rólam van szó, akkor engedtessék meg, hogy én is szóljak. Hogy én is szóljak. És az Isten azt jelenti ki magáról Jobbnak, hogy az ő rendje örök rend. És ebből a szempontból az ember gondolatai, érvelései értelmetlenek. Az ember még nem volt, mondja Isten, amikor az én igazságom, az én személyem már létezett és működött. A világ nem volt megteremtve, én már voltam. Az ember nem volt megteremtve, de már működött az Isten igazsága, bölcsessége a természetben. És ti megkérdőjelezitek az Isten lényét, személyét és igazságát. A 40. fejezetben aztán újra azt kérdezi Isten, miért perlekedik a minden hatóval az akadékoskodó? Megkérdezi, hogy miért gondolkoztok rólam hamis módon? És amikor a 42. fejezethez értünk, akkor azzal szembesülünk, hogy itt megjelenik végre Jobb szívébe a megtérés kapcsán a helyes gondolkozás. Azt mondja Istenről, hogy te mindent megtehetsz. Azt mondja, hogy Isten örök rendje elhomályosíthatatlan, merészség dolog Isten rendjét és Isten természetét megkritizálni. És azt is megvallja Jobb, hogy valójában az Istennek ez a rendje, igazsága az ember számára felfoghatatlan. Ne akarjunk mi okosabbak lenni az Istennél. Ne akarjunk bölcsebbek lenni az Istennél. Merészség Isten megkritizálni. És az Isten felfoghatatlansága nem rendetlenséget jelöl, hanem pontosan azt jelöli meg, hogy kik vagyunk mi emberek. Helyre tesz bennünket. Amikor azt mondjuk, hogy Isten felfoghatatlan, az nem azt jelenti, hogy Isten káosz. Az azt jelenti, hogy mi, a mi gondolkozásunk olyan kaotikus, hogy képtelenek vagyunk ráhangolódni az Isten tiszta logikájára. Nem ő benne van a hiba, hanem bennünk van a hiba. Az Isten adása tökéletes. A mi készülékünk az, ami ezt az adást képtelen fölfogni. Tudjátok, ez a megtérés Jobb életébe. Előtte mit mondtak? Rossz az adás. Mi jók vagyunk, tökéletesek. Mi vennénk a rádióadást, csak nem jók a hullámok. Mi a megtérés? Azt testvérek, hogy rájönnek arra Isten kegyelméből, hogy nem, az adás tökéletes. Bennünk van a hiba. Bennünk van a hiba. A barátok is megtértek, ők pedig abból tértek meg, amit rosszul mondtak Istenről. Általában jellemző az ránk, hogy nem túl sokat beszélünk Istenről. Jó, hát a templomban van egy ilyen elvárásunk, hogy azért itt Istenről lehet szó, de a mi köznapi életünkben nem beszélünk eleget Istenről. Szeretjük kordába tartani ezeket a dolgokat. Nem kell, ami egész napunkat betöltse Isten személye, lénye, nem kell őt mindig fölemlegetni. Legyen neki helye valahol az életünkbe, aztán elégedjen meg azzal. Testvérek, amikor Isten megszólítja Jobb barátait, akkor a szemükre veti azt, hogy ti beszéltetek ugyan rólam, de nem helyesen. Helytelen állításaitok vannak rólam. És ez a kettő dolog összefügg. Mert ha nem beszélünk Istenről, és nem beszélünk Istennel eleget, akkor utána mindig helytelen állításaink lesznek róla. Pontosan olyan dolog ez, mint amikor az ember hall valamit fél füllel, és aztán tovább adja, sokszor téves módon, mert hát csak fél füllel hallotta, nem volt ott az értelme, nem voltak ott a gondolatai, csak szófoszlányok jutottak el hozzá, és abból valamit összekombinál, továbbadja, és így születik meg a pletyka. Így születnek meg az egetverő nagy hírek, amelyeknek a valósághoz semmi köze. Az a hívő, aki Istennel nem ápol helyes kapcsolatot, testvérek, csak félfüllel hall dolgokat Istenről, amikor Istenről beszél, és valamit tovább akar adni, szintén csak hibásan tudja továbbadni. Szintén csak helytelenül tudja továbbadni. És lássuk meg, testvérek, hogy az Úr ezt nem hagyja jóvá. Mi sokszor lennénk engedékenyek. Mindegy az, hogy mi, csak mondjanak Istenről valamit. Ki ne menjen a szokásból. Jaj, el ne felejtsék Istent. Mert akiről nem beszélünk, az nem létezik, ugye? Mondják az emberek. Hát ha Istenről végül is minden szó elhallgat, akkor már nem létező többé. Mindegy tehát, csak beszéljünk róla valamit. Lássátok meg, hogy Isten Elifázt előveszi, ezt a barátot, és azt mondja, hogy nem beszéltetek rólam helyesen, és ezért megdorgálja őket. Testvérek, tanuljuk meg, hogy Istenről nem lehet össze-vissza beszélni, mert az Istennek nem tetszik. És az Isten ezt megítéli. És az Isten nem hagyja jóvá, hogy mi akármit beszéljünk róla, amit mi kigondoltunk, amit mi félfüllel elcsíptünk Istenről. Isten azt szeretné, hogyha mi az ő kijelentéséből őt megismernénk, és azt adnánk tovább, amit ő állít önmagáról. Hát én egy emberről is csak akkor fogok tudni hiteles információkat továbbadni, ha veszem a fáradtságot, megállok vele szembe, vagy leülök vele szembe, adok neki időt, meghallgatom, hogy mit mond magáról, visszakérdezek, párbeszédbe elegyedek vele, akkor van esély arra, hogy amit tovább adok a beszélgetésünkből, az helyes és valós lesz. Ne gondoljuk magunkról azt, testvérek, hogy hányaveti módon Bibliába itt-ott belekapva, egy-egy kis ige morzsát elolvasva, mi helyesen fogunk tudni Istenről gondolkozni és beszélni. Ennél sokkal többre van szükség. És Isten megdorgálja Elifázt, és azt mondja, hogy nem engedem meg azt, hogy ti hamis dolgokat mondjatok rólam. Helytelenül beszéltetek rólam. És én ezért számon kérlek benneteket. Isten ezzel a róla való helytelen beszédet súlyos bűnnek nyilvánítja. Testvérek, ez nem egy elhanyagolható dolog, hogy ki mit mond Istenről. Az nem elhanyagolható dolog, hogy mit prédikálunk Istenről. Hogy az egyház mit mond Istenről. Mert az Isten ezt súlyos bűnnek ítéli. Ne bagatelizáljuk el. Szoktak beszélni olyan tanítókról, igehirdetőkről, lelkipásztorokról, akik nagyon jó emberek egyébként, de hát az igehirdetésüket nem lehet érteni. Aztán sok furcsa dolgot mondanak Istenről. Hát remélem, hogy rólam nem ezt tartják a testvérek. Ha mégis, akkor mondják meg nekem, akkor nincs itt helyem a testvérek előtt. Ne bagatelizáljuk el, aki Istenről elkezd beszélni, tegye ezt helyesen. Azt mondjuk el Istenről, amit ő kijelentett magáról. Azt adjuk tovább, amire ő felhatalmazott, hogy továbbadjuk. És hallgassunk el minden olyan szóval, amit csak mi feltételezünk az Istenről. Amit csak mi tulajdonítunk neki. Egy egyszerű dolog, sokszor állunk meg betegek mellett, és a hívők száján is olyan gyorsan csúszik ki, majd az Isten meggyógyít. Testvérek, majd az Isten meggyógyít. Ez egy kijelentő mondat. Föl vagyunk hatalmazva arra, hogy Istenről ezt állítsuk, hogy ő minden beteget meggyógyít. Ki az, aki ezt olvassa a Bibliába, hogy Isten azt mondja magára, hogy én minden beteget meggyógyítok. Ha ezt Isten nem mondja magára, akkor mi sem mondjuk egy betegnek azt, hogy majd az Isten meggyógyít. Hogy kell Istenről helyesen beszélnünk? Elmondhatjuk azt, hogyha Isten akarja, képes rá, hogy téged meggyógyítson. Mert a Biblia ezt nekünk megtanítja. Hogy Isten hatalma nagyobb a betegségnél. És ha ő akarja, képes az embert meggyógyítani, de nem biztos, hogy Isten mindenkit meggyógyít. És ezen az se változtat, ha egy lelkész mondja, ha egy hívő testvér mondja a másik hívő testvérnek. Testvérek, mi Isten nem tudjuk kötelezni. Ha ő akar, akkor meg tud téged gyógyítani. És a beteg embernek is ebbe kell belekapaszkodnia, nem abba, hogy nekem hívő testvérek azt mondták, hogy meg fogok gyógyulni. Aztán áltathatja magát, lehet, hogy mint halálig. Abba kapaszkodjunk bele, hogy a mi Istenünk, hatalmas Isten, ha akar, meg tud gyógyítani. Azt is mondhatjuk, hogy ha Isten akarja, akkor úgy is meg tud gyógyítani, hogy átlépi az orvostudomány határait. Istennek erre is van hatalma. Azt mondja önmagáról, hogy ő minden ható. Nincs alávetve a mi világunk törvényeinek, ismereteinek. Amikor Jézus odalépett egy koporsóhoz, amiben egy fiatal ember feküdt, akkor senki nem mondta volna azt, hogy ez a fiatal ember fel fog támadni. Mert mindenki tisztában volt vele, hogy az emberi életnek vannak törvényei. Ez pedig az, hogyha valaki egyszer meghalt, az elkezd oszlani, bomlani, azt el kell temetni. Jézus meg odalépett, átlépett ezeken a törvényeken, és azt mondja, ifjú, néked mondom, kelj fel, és a naini ifjú fölül a koporsóban, és él. Mondhatjuk Istenről azt, hogy van hatalma még arra is, hogy átlépjen gyógyszereken, műtőkön, baktériumokon, vírusokon, mondhatjuk, mert ez igaz. De nem mondjuk egy halálos betegnek azt, akiről az orvosok közölték, hogy véget ért az orvostudomány, elfogyott a tudás, nincs több műtét, nincs több kezelés, hát nem menjünk oda, és nem mondjuk azt, hogy az Isten téged meg fog gyógyítani. Mert ez egy hazugság. És ezt az Isten, ahogy Elifáznál sem hagyta jóvá, és a barátainál, a mi életünkbe se hagyja jóvá. Hiába mi jó szándékunk, testvérek, a jó szándék az kevés. Isten azt követeli, hogy mi az igazságot mondjuk el róla. Jobbnak meg kellett térni a hamis gondolkozásából, a barátoknak meg kellett térniük a hamis beszédből. Testvérek, általában ezek azok a dolgok, amikből minden hívő embernek élete folyamán számtalanszor meg kell térnie. Oda kell fordulnunk Istenhez, és végül igazat kell neki adni. És hogy is történik ez a megtérés? Testvérek, úgy történik, hogy belátják ezek az emberek azt, hogy Isten, Isten, mi pedig emberek vagyunk. Belátják azt, hogy Isten igazságos, mi ezt az igazságot nem tudjuk fölfogni, nem tudjuk értelmezni, de elismerjük, ezt az igazságot nem vitatjuk, és Istennek igazat adunk, meghajolnak Isten akarata előtt. Most már nem akarják Isten meggyőzni, nem írják le az Istent, hanem egyszerűen meghajolnak Isten előtt. Aztán azt olvassuk, hogy a barátoknak azt mondja Isten, hogy mutassanak be áldozatot, és Jób imádkozzon értük. És ezek nem vitatkoznak Istennel, hanem azt olvassuk, hogy elmennek, bemutatják az áldozatot, Jób imádkozik értük, és így fordul jóra az ő sorsuk. Pontosan annak a jele, hogy most már nem vitatkoznak Istennel. Minek menjünk mi megint oda? Minek mutassunk be áldozatot? Hanem azt teszik, amit Isten nekik mond. Testvérek, a történet jó végének az a kulcsa, hogy Isten az őt megillető helyre kerül a gondolkozásban, a cselekedetben az emberek részéről, és az emberek is visszakerülnek a magukat megillető helyre. Meglátják azt, hogy mi bűnösök vagyunk, Isten szeretetére, kegyelmére szorulunk. Az a bűnünk, hogy vitattuk Isten lényét, személyét, döntéseit, tulajdonságait, és efelől bűnbánatot tartanak. Testvérek, a megtérés ma is így zajlik, és a mi életünkben is ez a kulcsa mindennek, ami végbe megy az életünkbe, és lássuk be, foglaljuk össze, A megtérés mindig Isten szavával kezdődik, azzal, hogy végre meghalljuk az Isten szavát. Ott a 38. fejezetben így olvastuk, hogy akkor megszólalt az Úr. Mindig ezzel kell. Amíg nincs Istennek szava, addig csak okoskodunk. Lássuk meg, hogy Isten nélkül még megtérni sem tudunk. Meghalljunk az Isten szavát. Eljutunk arra a belátásra, hogy Istennek van igaza. Elfogadjuk azt, hogy Isten olyan, amilyen, akkor is, ha nem értjük, ha nem fér bele az általunk megkomponált rendbe. Meghajlunk előtte. Megvalljuk előtte a bűneinket. Hát nekünk nem kell áldozatot bemutatni, mert Jézus bemutatta az egyszeri, tökéletes és örökké való áldozatot. Ő bemutatta helyettünk, s nekünk elég ezért az áldozatért, Jézus Krisztusért kérni a mi bűneink bocsánatát. És testvérek, lássuk meg azt, hogy ott áll minden mögött egy közösség, akik imádkoznak, akik gondolkoznak, akiket Isten vezérel. Már erről most nem fogok részletesen beszélni a testvérek között, de mégis látunk ott a történet végén egy bővebb közösséget, akik eljönnek, mert szemmel követték Jobbnak a sorsát. A barátok közelről kísérték, és ott egy tágabb közösség, aki távolabbról kísérte. Talán imádságos szívvel, közös gondolkozással, és most együtt örvendeznek ők is Jobbal. Istenhez való odafordulásunk, az ő szava, a belátásaink, a bűnbocsánat kérés, a közös imádság nélkül elképzelhetetlen. Adja meg az Úr, hogy ezen az úton tudjunk járni, hogy a mi életünkben is egyre jobban ragyoghasson az ő kegyelme, és végül, noha nagyon romantikusnak tűnik, hadd mondjam azt, hogy tanuljuk meg Jobb könyvéből, hogy mindig a vége a legjobb Isten gyermekei életének. Jobb életében, ha azt gondoljuk, hogy az lett a legjobb, hogy jobban ment a földi sora az élete végén, mint a történet kezdetén, akkor tévedünk. Mert Jobb élete, testvérek, az ő életének nem itt volt a vége. Az ember életének a vége az örökké valóságban van. És tanuljuk is meg, hogy Isten gyermekeinek az élete az örökké valóságban ér véget. És akik az Urat szerették, szavát befogadták, Jézus Krisztusért kegyelmet kértek tőle, ha nem is látják meg ezt a jót itt a földi életük során, és ha nem is kóstolják meg, végül, majd az Úr megáll az ő poraik fölött, és beviszi őket az ő örök, szép és dicsőséges országába. És ez kell nekünk erőt adjon, akkor is, hogyha a földi életünk szenvedéssel, szegénységgel vagy nincstelenséggel telik. Mindig tekintsünk előre. A mi életünk nem itt ér véget, nem a koporsóba ér véget, testvérek, hanem az örökké valóságban. És Isten az övéit nem fogja megcsalni. Akik igazat adtak neki, meg fogják tapasztalni, és látni fogják, hogy Isten nem hazug. Ő az igazságot adta tudtunkra, és az igazságra vezetett el bennünket. Legyen ezért áldott az ő neve. Amen. Gyertek testvérek, a 467. dicséretünk első 3 versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A 467. dicséretünk első verse így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad. Oh, Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Úgy van ez, Urunk, ahogy énekeltük, hogy a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon. De köszönjük, hogy Te kézen fogsz bennünket, és világos utakon vezetsz. Áldunk és magasztalunk Téged a Te ígédért, kijelentésedért, és arra kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket azzal, hogy tisztán gondolkozzunk és beszéljünk Te rólad. Köszönjük, hogy arra bátorítasz, hogy kutassuk a Te kijelentésedet, ismerjünk meg Téged olyannak, amilyennek Te magadról kijelentést adtál. És köszönjük, hogy arra bátorítasz, hogy mindazt, amit Te magadról elmondtál, legyünk készek továbbadni, hiánytalanul. Légy segítségül, hogy ez történhessen itt a gyülekezetünkben is. Minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, hadd gondolkozzunk és beszéljünk Te rólad helyesen, igeszerűen, ahogyan az kedves Te előtted. És bocsásd is meg nekünk, ha sokszor, még ha jó szándékból is, de hamisságokat és valótlanságokat állítottunk volna Te rólad. Kérünk Téged, Urunk, hogy bocsásd meg nekünk ezt a Te fiadért, Jézus Krisztusért, és taníts és vezess bennünket a Te igazságaidban. Urunk, kérünk, hogy áld meg a mi elkövetkezendő hetünket, és taníts meg sorsunkat kezedből elfogadni, életünk eseményei mögött ott látni Téged, és meghajolni minden döntésed előtt, amelyeket Te meghoztál velünk kapcsolatosan. Köszönjük Neked az örök élet ígéretét, köszönjük, hogy a Te országod felé vezeted a Téged követőket, ahol Te leszel minden mindenekben. Kérünk Téged, segíts, hogy ezt el ne felejtsük, és a mi szemünk elől el ne tévesszük, hogy hova és mire is hívtál Te bennünket. Ezzel ajándékozz meg különösképpen is szenvedő testvéreinket, hogy benned való bizalmukat el ne veszítsék. Amen.